Sok szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Erdei János New Yorkból. Hallgassanak meg pár eseményt, ami a közelmúltban történt az Operenciás tenger túlsó oldalán. 70 000 látták a híres amerikai magyar fotóművészek kiállítását. Képeikkel hódították meg az új világot. Több mint 70 000 látták a Szépművészeti Múzeumban a Magyar Fotóművészek Amerikában című tárlatot. A kiállított művek nagy része 17 amerikai gyűjteményből lett kölcsönözve a bemutatóra. A kiállítás első alkalommal mutatta be átfogóan az Egyesült Államokban kivándorolt magyar származású fotográfusok munkáit. A több mint 170 művet felvonultató tárlaton 32 olyan alkotó szerepelt, akik meghatározónak tekinthetőek az Egyesült Államokban letelepedett magyar fotográfusok közül. Bár nem mindannyian lettek világhírű fotóművészek, az általuk választott műfajban lényeges szerepük volt új hazájukban. A magyar emigránsok nagy hatással voltak a 20. század fotóművészetére. Elég csak Robert Capára gondolnunk, vagy André Kertészre, Képes György és Moholy Nagy László is hasonló jelentőséggel bírt. Számos kiemelkedő fotográfus munkásságára hatottak közvetve vagy közvetlenül, többek között Henri Cartierbe Bressonra, Richard Avedonra, Aaron Siskindre, Harry Challengerre és Ray K. Metzgerre. A kiállított művek nagy részét 17 amerikai gyűjtemény, köztük a Virginia Museum of Fine Arts, az Art Institute of Chicago, a Los Angeles-i The Getty, vagy a Washingtoni National Gallery of Art kölcsönözte a bemutatóra. A tárlat kurátora Alex Nyerges, a Virginia Museum of Fine Art igazgatója, és Baki Péter, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója. A kiállítás a Virginia Museum of Fine Arts-szal együttműködésben a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében lettek megvalósítva. Ha van még amerikai álom, amely valóságá válik, ime itt van a következő. Antal Ferenc Irdikó újságíró kollégám járt Ohio államban a Reménység tavánál megrendezett magyar éltermiségi találkozón. Ott beszélgettek. Professzor Puskás Éva Judit férjén révén családjával került Amerikába, majd onnan Kanadába, ahol sikeres kutató mérnöki karriert futott be. Egyik találmánya például ma már általánosan használatos a szív sebészet terén. A szervezet 75 éves történetében ő volt az első nő, aki megkapta az Amerikai Kémiai Társaság Charles Goodyear aranyérmét, és ő az Amerikai Mérnök Akadémia egyetlen élő magyar tagja. Az Ohio-i Reménység tavánál tartott éves, itt-ott találkozón beszélgettek szakmai kihívásról, családról és a magyar közösségért végzett önkéntes munkájáról. A férjem Kaszás Gábor vegyészmérnök a Budapesti Központi Kémiai Kutatóintézetben dolgozott, és egy tengeren túli együttműködés keretében 1980-ban ösztöndíjat kapott az Akroni Egyetemre az Egyesült Államokba. Akkor jártunk először Amerikában, másfél évig éltünk itt. Nem akartam otthon ülni, ezért én is bejártam a laborba, ahol a férjem dolgozott. Én is vegyészmérnök vagyok. Fizetés nélküli szabadságot vettem ki, hogy elkísérhessem férjemet Amerikába. Férjemmel együtt nagyon sikeresek voltunk, és másfél év alatt 6 tudományos cikket is írtunk. Majd haza visszaérkeztünk Magyarországra. Hogy milyen a kanadai élet? Hogy milyenek voltak az első élmények? Kanada jobb-e, mint Amerika? Sokan mondják, hogy Kanada olyan, mint Amerika. Különösen ott, Ontárióban, ami akkor még sokkal inkább egy angol kolónia volt. Én akkor tapasztaltam meg először a megkülönböztetést, másodrendű emberek lettünk. Ez a 70-es évek voltak. A munkahelyünkön mindenféle nációk dolgoztak. Nem szerették az angolokat, mert helyieket nem vettek fel vezetőnek. Azokat kizárólag Angliából hozatták. Ráadásul engem azért sem fogadtak el, mert nő voltam. Arra kérdésre, hogy meg vagyok-e elégedve az állásommal, azt válaszoltam, hogy a munkámmal igen, de a fizetésemmel nem, mert fele annyit keresek, mint a férfiak. Ezért a visszajelzésért fekete listára tettek, és ki akartak rúgni. Az volt a szerencsém, hogy közben a céget megvette a német Bayer vegyipari vállalat. Így elkezdtünk már a németeknek dolgozni, akik kirúgták az összes angol vezetőt. De egyeseknek még mindig nem tetszett, hogy nőként mérnök vagyok. Folyton keresztbe tettek, ezért úgy döntöttem, inkább visszamegyek az egyetemre professzornak. Mivel olvastam több cikket arról, hogy Kanadában nincs elég női mérnök, keresik őket. Mind a 40 kanadai egyetemnek írtam levelet, mindegyik visszautasított. Ez volt a 70-es évek. Na persze, ez ma már nem így van. Hogy konkrétan mit is kutatott? Én mindig gumival, gumitermékekkel dolgoztam, mondja. Amikor még Akronban éltünk, segítséget kért tőlünk Kennedy professzor egyik diákja. Régóta próbálkozott előállítani egy bizonyos gumifajtát, de nem járt sikerrel. Utána néztünk, és megcsináltuk neki a kért gumit. Később, amikor már Kanadába éltünk, a 90-ben, részt vettem egy floridai konferencián az Egyesült Államokban, ahol elmeséltem ezt a történetet. Utána hallgatóságtól megkeresett egy biomérnök azzal, hogy ez a gumi nagyon jó néz ki, pont jó lenne neki egy szívsebészeti célra. Ő ugyanis akkoriban egy olyan hálós eszközön dolgozott, amit az ereken keresztül földugnak a szívbe, és ott felfújják, hogy kitágítsák a szívkoszorú ereget. A nyitott szívműtétek helyett 90%-ban ma már ezt a módszert használják. Csak 2004-ben derült ki számomra, hogy még hosszú ideig fejlesztette ezt az eszközt. Ugyanis akkor kapta meg a Food and Drug Administration jóváhagyását. Ez az Élelmiszer és Gyógyszerészeti Intézet. Menjünk vissza időben, mi történt még Kanadában? Az egyetemen tanítottam és közben kutattam, mondja. Az egyetem időnként megszabta nekem, hogy mit kutassak, de azért én közben a saját dolgaimat is végeztem. Akkor kezdtem el foglalkozni biológiai szempontokkal, például azzal, hogy a gumigyártáshoz enzimeket is használjunk. A legnagyobb témám a rákos megbetegedések okán eltávolított mellek miatt igényelt mellprotézis lett. Ugyanis rengeteg baj van a szilikonnal. Az emberek is tudják, hogy az esetek 30%-ában rossz döntés, illetve nem tudják. Van olyan ismerősünk, akit 9-szer operáltak meg emiatt. Sajnos ennek ellenére a kockázatok nincsenek eléggé a köztudatban, mert túl nagy az üzleti ellenérdek. Nem sokkal azután, hogy ebbe az irányba kezdtem kutatni, valaki javasolta, hogy menjek vissza az Akroni Egyetemre Amerikába, ugyanis abban az időben ott volt a polimérek kutatóközpontja. A gondviselésnek hála abból is jól jöttem ki. Az egyetem elnöke megíratott velem egy 20 millió dolláros projekttervezetet, azzal az ígérettel, hogy ha megvalósul, én leszek a projekt technikai vezetője. Miután beadtuk a rádióból, tudtam meg, hogy szinte véletlenül, hogy az egyetem megnyerte a pályázatot, amit az ohiói kormányzó fog bejelenteni. Engem meg sem hívtak a bejelentésre, bár szó szerint az én szövegemet használták, letörölték róla a nevemet. Amerikában a plágiumot nagyon szigorúan büntetik. Felrohantam az elnökhöz tiltakozni, akinek a jogásza elmagyarázta neki, hogy ebből nagy baja lehet az úgynevezett Title 9 miatt. Ez egy olyan szövetségi törvény, ami tiltja a nemi és bármilyen diszkriminációt, pontosabban csak olyan oktatási intézményeknek engedi a hozzáférést szövetségi szintű forrásokhoz, amely egyenlő lehetőséget biztosít nőknek és férfiaknak egyaránt. Ez az előírás kiterjedt az én kutatási beadványomra is, tehát ha engem kihagytok volna a projektből, és én a döntést megtámadtam volna, akkor elveszíthették volna az összes szövetségi forrásokat. El is mehettem volna ugyan, de nem akartam. Inkább elfogadtam az ajánlatokat, áttettek egy másik karra, és adtak 1 millió dollár értékű új laboratóriumot. Egy másik tudományos projektre kapott 26 millió dollárt. Hogy mit kezd ezzel a 26 millióval, és mennyi ideig tart a projekt? Ó, hát ez már szét is van osztva a projektben résztvevő egyetemek között, mondja, a miénk az Ohio-i Állami Egyetem, Kaliforniai Állami Egyetem, az Észak-Karolinai Állami Egyetem, a University of California Amherst, a Texas Tech, Case Western Reserve University Clevelandról, és a Rensselaer Polytechnica New Yorkból. Mindenki mással foglalkozik a projektben, van, aki növénytermesztéssel, van, aki genetikai tervezéssel, tehát azzal, hogy génmanipulációval növelje a gumi arányát a növényekben, amelyek megélnek Észak-Amerika területén. Én vagyok a gumi szakértő, amikor megvan a gumi, akkor mi megnézzük, hogy valóban megfelel-e a célnak. Ez most egy 5 éves projekt, de meg lehet hosszabbítani újabb 5 évre. Én mindig szerettem volna találni valakit, aki átveszi a laboromat. Most végre megvan, ráadásul magyar az illető. Ez azt jelenti, hogy 5 évig nekem kell még vezetni a labort és a kutatást, de utána átadom majd neki, hogy ki is ő, és hogy találtam rá. Polyák Péter, a Budapesti Műszaki Egyetem volt professzora, egy 35 éves zseni. Én mindig szívesen dolgoztam együtt európai emberekkel, egyetemekkel. Van egy lengyel barátnőm, aki nyert egy nagy pályázatot, amiben minket is bevont. Így került hozzám a Péter. Az Amerikai Kémiai Társaság egy nagyon régi, még 30-as éveikben alapított szervezet, amelynek gumirészlege 42-től kezdve minden évben átad egy Charles Goodyear aranyérmet. 2017-ben én voltam az első nő, aki ezt megkapta, idén pedig Katrina lengyel barátnőm lett a második. A másik díjat az Amerikai Mérnök Akadémiától kaptam. Az 1863-ban alapított Amerikai Tudományos Akadémiát ugyanis a 60-as években szétválasztották. Külön szervezetbe kerültek a mérnökök, a tudósok és az orvosok. Én mindig is nagy magyar voltam. Amerikában és Kanadában is első dolgom az volt, hogy megkeressük a helyi magyarokat, és bekerüljünk a helyi magyar közösségbe. A Sarnia nevű kanadai városkában körülbelül 200 magyar élt, de a környéken sokkal többen, köztük például sok fogorvos is. Az ottani magyar klub elnöke is voltam egy ideig, ahova körülbelül 50-en jártak rendszeresen. Akronban is elég sok magyar él, és itt volt egy magyar klub, ahova rendszeresen eljártunk. Ott van egy Lóránfi Zsuzsanna nevű öreg otthon is, amit a Dömötör nevű magyar lelkész alapított. Ezért sok magyar élt ott, de azóta ők már kihaltak, és már nem magyar az öreg otthon tulajdonosa. A clevelandi magyarokkal is tartjuk a kapcsolatot, például rendszeresen járunk a magyar kongresszusra. Én is kaptam Arany Árpád érmét az Árpád Akadémiától. A Magyar Múzeumban én is tartottam előadást például Szentgyörgyi Albertről. Tavaly egy hétig pedagógusként segítettem a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség által szervezett magyar iskolatáborban. Pignicki Eszti, a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség vezetőképző cserkésztisz kérésére. Clevelandon ismerkedtünk meg a Böjtös családdal is, akik elhívtak az itt-ott találkozóra, amiről eddig nem tudtunk. A 2010-es évben jöttünk el először, és egy ideje benne vagyok a tanácsba is, hogy segítsek a szervezésben, és mindenben, amiben csak tudok. Ez volt tehát egy megvalósult amerikai álom. Az Amerikai Egyesült Államok ellen elkövetett legnagyobb terrortámadásra emlékezünk 2011. szeptember 11-én, amit éppen az ablakomból néztem végig. Érthető okokból nem voltam képes arra, hogy azonnal elmenjek a helyszínre, de még álltak a romok, szinte érintetlenül, hisz ekkora romhalmaz eltávolítása és az esetleges túlélők keresése egy óriási helyzet elé állította New York akkori polgármesterét, Rudolph Giulianit és az amerikai adminisztrációt egyaránt. Egyszerűen hihetetlennek tűnt, hogy vallási fanatizmusból és egyéb indítatástól vezérelve ilyen pusztítást képesek elkövetni. Ma már a World Trade Center ikonikus felhőkarcolói az emlékeinkben és képes lapjainkon maradtak meg. Minden évben így most is megemlékeztünk az ott szörnyet halt majdnem 3000 honfitársunkról. Előjáróságok, szenátorok, New York polgármestere és az ott elhunytak családtagjai vettek részt. Felolvasták mind az ott elhunyt nevét, és a tornyok helyén most szökőkút áll. Méretei megegyeznek az egykori tornyok méretével, a víz pedig nem felfelé, hanem lefelé zuhog. Mint ahogy a két torony magába roskadt, a kutak szegélye márványból készült, ahol minden ott szörnyet halt neve az idők végezetéig bele van vésve. Nyugodjanak békében! Erdei Jánost hallották New Yorkból.